Mindenkit szeretettel köszöntök az Értjük e vagy félreértjük Jézus szavát című sorozatunk második előadásán, és ismét köszöntöm körünkben Nyári István előadóművészt. Kedves hallgatók, ahogy említettem a múlt alkalommal, a sorozat címét Martinkó Andrástól kölcsönöztem, aki a 70-es, 80-as években nagy sikerű rádiós beszélgetés sorozatot tartott ezzel a címmel, hogy értjük vagy félreértjük a költő szavát. Ebből könyv is lett, két kiadást is megért könyv. Mindenkinek ajánlom, hogy ha be tudja szerezni, akkor antikvárokban szerezze be és olvassa el. Tehát Martinkó András, értjük vagy félreértjük a költő szavát. És az elmúlt alkalommal elmondtam, hogy az is baj, hogyha a magyar költészet nagy alkotásait Balassitól máig félreértjük. Erről szól a Martinkó könyv, hogy híres, nevezetes, nagy műveket értünk félre, mert egy-egy szót, egy-egy kifejezést, egy-egy gondolatot ért félre az ember, vagy nyelvi, vagy logikai alapon. De úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb baj, ha a magyar költők félreértésénél sokkal nagyobb baj, hogyha Jézus szavait értjük félre. A múlt alkalommal kezdtük meg sorozatunkat, és az első előadás arról szólt, hogy hogyan értjük félre Jézusnak a keresztről és a keresztviselésről mondott kijelentését. A mai alkalommal pedig fent szerepel a táblánkon a cím, egy szintén félreértett jézusi kijelentés, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ, és általában a mondatnak a második felét szokták idézni, olyan élethelyzetekben, illetve beszédhelyzetekben, amikor valaki azt akarja kifejezni, hogy ezen a világon senki nem ártatlan, mindenkinek vannak bűnei, és senki ne formáljon ítéletet, senki ne nyilvánítson túlságosan, határozottan véleményt, mert ha jól megnézzük, mindenütt zörög a haraszt, mindenkinek van valamilyen bűne, csak a teljesen ártatlanok ítélkezhetnének, ilyen ember viszont a világon nincsen. Az biztos, hogy a Biblia óv bennünket, és Jézus tanításaiban óvott mindenkit a vádolástól, a kárhoztatástól, az elítéléstől. De senkit nem óv a Biblia, sem Jézus a megítéléstől. Megítélni helyzeteket, megítélni cselekményeket nem csak lehet, hanem kötelessége is az embernek. És meg fogjuk látni, hogy nem így van ez, hogy Jézus eltörölte volna az emberi ítélet alkotást, vagy az emberi ítélet formálást, sőt, meg fogjuk látni a történetünkből, hogy Jézus ezt megerősítette. Tehát Jézus nem ítélte el a bíróságokat, az ügyészségeket, a büntető törvénykezést. Nem úgy van ez, ahogy például Tolsztoj is gondolta a 19. század végén, amikor kifejtette tanítását arról, hogy a kereszténységnek az lenne a következetes magatartása, hogyha keresztény országokban bezárnának a bíróságok, és eltörölnék azt, hogy emberek ítélkezzenek másokon. Kinek van erkölcsi alapja ítélkezni másokon? Tolsztoj nagyon nagy író volt, nagyon nagy elbeszélő volt, de a tolsztojanizmust azért még nem biztos, hogy el kell, hogy fogadjuk, illetve tartsunk próbát, nézzük meg, hogy Jézus mit is mondott, mit is értett ezen a mondaton valójában. Annál is inkább meg kell vizsgálnunk ezt a mondatot, mert sajnos az egész történet egy kicsit félreismert. Amely történetben ez a mondat elhangzik, az egész történet egy kicsit félreértett. Maga ez a történet egyetlen egy alkalommal van benne a Bibliában, tehát a szinoptikus evangéliumok nem közlik, csak János evangélium a 8. fejezetében az első verstől a 11-ig lehet elolvasni, úgyhogy a mai alkalommal könnyű helyzetünk van, 11 verset olvasnék fel önöknek, és lépésről lépésre szeretnénk feltenni minden egyes kérdést ezzel a történettel kapcsolatban, amelyet általában így szoktak megjelölni, hogy a házasságtörő nő története. Legalább 6-7 kérdést szeretnék én is föltenni majd a történet felolvasása után, és amikor majd elérkezünk ehhez a bizonyos mondáshoz, amely egyébként a 7. versben található, akkor látni fogjuk majd az előzményekből, a beszédhelyzetből, a körülményekből is, hogy Jézus ezen pontosan mit is értett. Nézzük azonban mindenek előtt a történetet, tehát János evangélium a 8. fejezet első versétől olvasnám fel. Jézus pedig elment az olajfák hegyére. Jó reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment, és leülvén tanította őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen kaptak, és a középre állítván azt mondták néki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolván az ujjával írt a földre. De mikor szorgalmazva, tehát faggatódzva kérdezték őt, felegyenesedve mondta nékik: Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ, és újra lehajolván írt a földre. Azok pedig ezt halván, és a lelkiismeret által vádoltatván, egymás után kimentek a vénektől kezdve mind az utolsóig, és egyedül Jézus maradt, és az asszony a középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, mondta néki: Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-e téged? Azt pedig mondta: Senki, Uram. Jézus pedig mondta néki: Én sem kárhoztatlak. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Ez tehát a történet, és akik könyvet írtak Jézusról, abban mindenki egyetért, hogy ez a történet valóban a Bibliának egyik legszebb története és Jézus életének egyik legszebb darabja. Ebben egyetértett Renan a 19. században, aki több kötetes műve egyik kötetét Jézus életének szentelte. Egyetértett a két világháború között Papini, akinek a Jézus élete című könyve a legelterjedtebb volt Magyarországon is, Babits Mihály írt róla egy nagyon igaz és bátor kritikát. Egyetértett ebben François Mauriac, akinek a Jézus élete című könyvét többször is kiadták, ugye a francia regényíró, aki egy karcsú, de figyelemreméltó történeti beszámolót írt az evangéliumok alapján. Egyetért ebben Henri Daniel Robsz a Jézus és kora című kétkötetes művében, és Romano Gardini az Úr című könyvében, ezek a kiadványok, katolikus kiadványok. Majd a katolikus Bibliának is szeretném felolvasni a magyarázatát ehhez a mozzanathoz. Bevezetésül mondtam el mindezt, hogy mindenki egyetért abban, hogy ez a történet igen figyelemre méltó történet. Jézus lelkületét, Jézus tanításait és személyiségét jól bemutató történet. Csak hogyha veszük a fáradtságot, és ajánlom önöknek, hogy tényleg üljenek be egy könyvtárba, és a Jézus életrajzokat, vagy 19.-20. századi feldolgozásokat olvassák el, valami hiányérzetünk van, mert a történetet nem alaposan értelmezik, és a felidézett mondatot is félreértik. Tehát itt nem csak a hétköznapi ember érti félre, és a közmondásszerű vagy szállóigeszerű továbbadás érti félre, hanem komoly szerzők is, akik nagyon jelentékeny energiát fektettek abba, hogy utána nézzenek, hogy Jézus mit tanított és mit is mondott. Ezért ajánlom mindannyiunknak, hogy nézzük meg a történetet lépésről lépésről, hogy mi is történt. Először az első két verset olvasnám újra. Jézus pedig elment az olajfák hegyére, jó reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment, és leülvén tanította őket. Az első figyelemre méltó mozzanat, hogy a Bibliában betekintésünk lehet abba, hogy Jézusnak hogyan is nézett ki egy napja. Tehát Jézus mit is csinált egy nap során? Ugye, amikor Jeruzsálemben tartózkodott, és ez ha ritka alkalmakkor volt is, de menetrendszerűen megtörtént, mert a nagy ünnepekre, sátoros ünnepre, húsvét ünnepére Jézus általában felment Jeruzsálembe, itt a városnak a keleti részén, az olajfák hegyén töltötte az éjszakát a tanítványaival. Az olajfák hegyét a Kédron vagy Kidron völgye választott el a várostól, és hogy átmegyünk egy hídon, rögtön beérkezünk, itt van a templom együttes, amelyet a Salamon épített, aztán a lerombolás után Zorobábel fejedelem újjáépített. Tehát ezt úgy nevezzük, hogy a második templom, ez egy hatalmas nagy épület együttes volt, csarnokokkal, udvarokkal, és Jézus olyan helyen lépett fel Jeruzsálemben, ahova mindenki tudta, hogy hogyan kell eljutni, ahol tanítani lehetett, ahol az emberek letáboroztak, és Jézust hallgatták. Tehát nem annyira a város nyüzsgő piacain vagy utcáin lépett fel Jézus, hanem ahogy Ézsaiás próféta róla jövendölte, ő nem kiáltott, nem lármázott, utcákon nem hallatta a szavát, kereste az egybegyülekezés természetes és előre kiszámítható helyeit, és Jézus, hogy úgy mondja, megtervezte egy napját. Ő jó reggel, kora reggel már tanításhoz fogott, és ezt az emberek tudták is, tehát mondjuk nem az volt a helyzet, mint itt most nálunk, hogy hát mi reggel elkezdünk dolgozni, aztán este, hogyha van időnk, akkor mondjuk elmegyünk egy előadásra, vagy egyéb más helyekre, istentiszteletre, hanem Jézus reggel kezdte el a tanítói szolgálatát, és ha valakit érdekel ez tényleg, hogy Jézusnak mennyire megtervezettek voltak a napjai, ajánlom figyelmébe Lukács evangélium a 14. fejezetét, amely elmondja, hogy Jézusnak egy napja hogy nézett ki, vagy János evangélium a 9. és 10. fejezetét, hozzá még mind a két fejezetben egy-egy szombatnapi programja szerepel Jézusnak, hogy reggeltől estig mit tett, kiment a városon kívülre, a természetbe vitte a tanítványait, a vetéseken ment keresztül, elfogadott meghívásokat. Tehát, hogy mondjam, Jézusnál nem volt holt idő, nem volt üres járat. Jézus pontosan tudta, hogy ezen a világon neki 3,5 év idő adatik, hogy kifejtesse a tanításait, és 3,5 év azért rövid idő. Tehát Jézus mindent megtervezett. Ez az első dolog, amit a történettel kapcsolatban el kell, hogy mondjunk, hogy Jézus reggel elkezdi az embereket tanítani, és akkor, amikor már a tanítását elkezdi, akkor történik egy váratlan dolog. Hogy jönnek emberek, írástudók és farizeusok, mondja a 3. vers, írástudók és farizeusok egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen kaptak, és középre állítván azt mondták neki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő, a törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg, te azért mit mondasz? Kedves hallgatók, a második kérdésünk az most már egy az előzőnél talán lényegesebb kérdés, bár az előző sem lényegtelen, és lehetne arról is még sokat beszélni, de hát haladnom kell előre. A következő kérdésünk az, hogy amikor valaki megtervezi a napját, és mindennek megvan a maga rendje és ideje, és megzavarják, akkor mit tesz? Mert ugye Jézus a legpontosabb menetrenddel és szíve elszántságával készült mindenre, ő mondjuk nem számíthatott arra, hogy jönnek ezek az emberek, és egyszerre mindent felborítanak. Tudjuk jól, mi is azt a hétköznapi tapasztalatot ismerjük, hogy hát egy napunk mondjuk nagyon be van osztva szinte óráról órára, vagy programról programra, és hogyha valami, mint egy bomba találat közbe jön, az embert rettentő feszültséggel tölti el, vagy ideges lesz az ember, mert hát kibillenti a sodrából, és ez a megdöbbentő, hogy itt most ezek a vallási vezetők nem is csak holmi egy olyan kis kibillentést gondoltak el, hanem komolyan meg akarták zavarni Jézust. Más néven így is mondhatnám, hogy tört állítottak Jézusnak. Ez a történet egy klasszikus eset arra, hogy olyan kérdést tettek fel Jézusnak, amire ha Jézus A-t válaszol, az is rossz, ha B-t válaszol, az is rossz. Mert tudnélik, hogy ha Jézus azt válaszolja a kérdésükre, hogy igen, hát Mózes ezt mondta, hogy a házasság törés az egy megkövezendő dolog, és ez meg van írva Mózes könyveiben, Mózes 3. könyve 20. fejezet 10. fejezetében, 10. versében, Mózes 5. könyve 22. fejezet 22. 24. versei között. Tehát aki a mózesi könyveket ismerte és olvasta, az jól tudhatta, hogy a mózesi törvények tartalmazták ezt, hogy nem tudom én, szándékos gyilkosság esetén kellett halálbüntetést kiszabni arra valakire, akinek bebizonyosodott a vétkessége, vagy aki a szüleit megverte, vagy durván bántalmazta, ez járt halálbüntetéssel, vagy aki a házastársát megcsalta, ezek, hogy mondjam, egyenlő kategóriájú bűnök voltak. Ki is mondták a mózesi törvények, hogy a házasságtörés az a gyilkossággal egyenlő, tehát ezekért halálbüntetés járt. Igen ám, de hogyha Jézus azt mondja, hogy kövezzétek meg, akkor ez azért lett volna rossz válasz, mert ebben az időben, mint tudjuk, a zsidóknak nem volt joguk halálbüntetést végrehajtani. Ezt ugyanebből az evangéliumból, János evangélium a 18. fejezet 31. verséből tudjuk, ha máshonnan nem, Jézus peréből, Jézus kihallgatásaiból, hiszen római fennhatóság alatt élt időszámításunk előtt 63-tól Palesztina, és a zsidóknak nem volt pallós joguk. Tehát, hogyha Jézus azt mondja, hogy kövezzétek meg, rögtön beárulják Jézust Pilátusnál, hogy le akarja rázatni a római rabigát, és a rómaiak ellen szít felkelést Jézust, mert hát ugye ő úgy gondolja, hogy meg lehet köveznünk egy házasságtörőnőt. Igen, ám, de hogyha Jézus az ellenkezőjét mondja, hogy ne kövezzétek meg, ugye, tehát ha nem az A lehetőséget mondja, hanem a B választ mondja, akkor meg azzal vádolják meg Jézust, hogy érvényteleníteni akarja a mózesi törvényeket. Nalán megmondtuk, hogy ez a próféta itt mindent föl akar fordítani, ezzel gyorsan végezni kell. Ezt általában, akik vizsgálják a történetet, mindenki fel is szokta hozni, tehát ezt az elemzők tudnak erről, hogy ez egy olyan törvetés volt, egy olyan cselevetés volt, hogy az A válasz is rossz, a B válasz is rossz. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy hát akkor mit tesz ilyenkor az ember, amikor sem az egyik lehetőséget, sem a másik lehetőséget nem lehet válaszolni. Hát itt nyitom fel a katolikus Bibliának a magyarázatát, ugye ez a 70-es években készült új fordítás, és az 1233. lapján azt mondja, hogy Jézus azért nem válaszolt erre a cselvetésre, és azért kezdett ujjával írni a földre, így mondja a magyarázat, hogy Jézus valószínűleg csak irkált, időt akarván adni az írástudóknak és farizeusoknak a magába szállásra. Kérdés az, hogy ez a magyarázat helytálló-e. Nézzük csak egészen pontosan, hogy Jézus mit csinált és mit nem csinált. Először is, miért nem állt szóba Jézus úgy ezekkel a vallási vezetőkkel, miért nem felelt nekik rögtön? Azért nem felelt nekik rögtön igennel vagy nemmel, mert mind a két választ el akarta kerülni? Nem. Nem ezért. Jézus azért nem felelt nekik, mert ez az eljárás, amit ők folytatni akartak, teljesen jogtalan volt. Tudnék, a mózesi törvényekben az is benne van, és egyáltalán az egész mózesi jogrendszerben az is benne van, és nagyon jó, hogy benne van. Tudnék, az az igazi jogrendszer, amely nem csak a bűnöst meg akarja büntetni, hanem akiről nem derül ki, hogy bűnös, azt védeni akarja, tehát a vétlent védi. Vagyis a mózesi jogrendszer úgy rendelkezett, hogy egy ilyen esetben, egy házastársi hűtlenség, tehát házasságtörés esetében csak a házasfél kezdeményezhette a per elindítását, és itt, mint ahogy felolvastam önöknek, a férjnek híre hangva nem volt. Tehát, ha Jézus szóba áll ezekkel az emberekkel, még elismeri az eljárásuk jogosságát, holott ez az eljárás akkor lett volna jogos, hogyha ott van a férj és ő kezdeményezi a pert, és ott van két vagy három tanú egybehangzó vallomása, ezt Jézus nem tagadta meg, látjuk a következőkből, hogy Jézus elismerte, hogy itt házasságtörés történt, és a két-három tanút elismerte Jézus, de hát mivel a férj nem volt ott, ezért nekünk is nagyon jó megjegyeznünk, hogy Jézus azért nem állt szóba ezekkel a vallási vezetőkkel, mert az eljárásuk jogtalan volt és igazságtalan. Ha valami az életben jogtalan és igazságtalan, azzal nem lehet szóba állni, mert hogyha szóba állunk vele, akkor mintegy jogosítjuk, törvényesítjük azt az eljárást. Tehát Jézusnak megvolt az oka arra, hogy hallgatott. Egyébként is a Biblia kimondja Jakab levele első fejezet 19. 20. versében a nagy szabályt, hogy minden ember legyen gyors a hallásra, késedelmes a szólásra és késedelmes a haragra. Ez nagyon nagy szabály. Ez az élet minden területére érvényes, hogy minden ember legyen gyors a hallásra, késedelmes a szólásra és késedelmes a haragra, mert, mondja a 20. vers, Isten haragja, ember haragja Isten igazságát, nem munkája. Jézus megőrizte a hideg vérét, megőrizte a nyugalmát, de szóba állni olyan emberekkel, akik igazságtalanul hoznak oda valakit, mert hát ezt a férnek kellett volna kezdeményezni, nem állt szóba. Kedves hallgatók, ennek nagyon nagy jelentősége van, hogy a mózesi törvényeket is megértsük, hogy a férnek kellett volna kezdeményezni. Van egy ószövetségi könyv, amelyet szinte így érthetünk meg ebből a beállításból, ez Hósás proféta könyve, többször szoktam önöknek erre hivatkozni, amely arról szól, hogy a prófétát megcsalta a felesége. És a prófétán, és mivel sorozatosan megcsalta a felesége, sőt, a feleségének más két férfitől már gyermeke is született. Ezért a prófétának jogában állt volna kezdeményezni a büntető eljárást, de Hósás nem kezdeményezte. Azért nem kezdeményezte, mert bízott abban, hogy a feleségét erről az útról vissza lehet fordítani. Tehát a mózesi törvények emberséges törvények voltak, nem szolgáltatták ki a vétkest, mit tudom én, a szomszédok haragják. Azt mondja a szomszéd, hát én láttam, hogy micsoda céda az az asszony, majd én elcipelem a bíróságra, aztán halálra ítélik és megkövezik. Hát ezt így nem lehetett csinálni. Vagy egy haragosa azt mondta egy asszonyra, egy férfira, hogy na hát ez ilyen meg olyan ember, majd bevádolom a bíróságnál, szerzek 2-3 tanút, afféle királyok kori módra, amikor ugye tudjuk jól azt, hogy hogyan kellett meghalni egy szerencsétlen embernek, mert 2-3 hamis tanút gyorsan elő lehet szerezni bármelyik zugból, kis pénz kell hozzá, lefizetés. A mózesi törvények ezt nem tették lehetővé, tehát kizárták ennek a lehetőségét. És Jézus ezért nem állt velük szóba, mert az eljárásuk jogtalan volt. Igen, ám, de ebből rögtön jön a következő kérdés, hogy miért kezdett Jézus írni a porba? Meg igaz az, amit itt a magyarázat mond, hogy Jézus irkálni kezdett. Elég furcsa kifejezés, hogy irkálni kezdett. Jó, hogy még nem azt mondja, hogy irkafirkálni kezdett. Vagy a graffiti feltalálását fűzi egy evangéliumi történethez. Hát szóval egy elég furcsa dolog, hogy így magyarázzák ezt biblia kiadásokban, hogy Jézus irkálni kezdett. Jézus nem írkált. Jézus írt. Amikor az újabb biblia fordítások megjelentek Magyarországon a 70-es években, valaki vette a bátorságot, és leírta, hogy ne modernizálják a biblia szavait, mert a biblia pontos és hiteles. Ha a biblia azt mondja, hogy mondta Jézus, vagy írta Jézus, akkor Jézus mondta, meg írta. Az újabb fordítások a mondta helyett azt mondják, hogy megjegyezte, még egy kicsit erősebben, oda vetette. Az írta helyett meg azt mondja, hogy irkált. Hát azért egy elnézést kérek, de különbség van, hogyha valaki ír valamit, vagy irkál, mond valamit, meg oda vet. Szóval azért fordítsuk le csak úgy pontosan, úgy, ahogy van az eredetiben, és kommentáljuk úgy is, úgy, ahogy van az eredetiben. Jézus írt a porba. Volt oka rá, hogy írjon a porba. A kérdés az, hogy Jézus nem azért írt a porba, mert többen úgy gondolják, hogy nem tudott választ adni. Nem tudott választ adni, mert előbb mondtam, hát ha azt mondja, hogy kövezzétek meg, az is rossz, ha ne kövezzétek meg, az is rossz, hát időt akart nyerni, vagy ahogy itt mondta a magyarázat, hogy időt akart hagyni, hogy megbánják ezek a farizeusok és írás, de mit bánjanak meg? Egyáltalán lélektanilag így, ezt el nem lehet képzelni, hogy Jézus csak úgy irkál a porba, hát ez egy valótlanság. Jézus pontosan tudhatjuk, hogy mit írt a porba. Mert a történetünkből ez kiderül. Amikor Jézus ujjával lehajolván, azt mondja a 6. vers, hogy lehajolván az ujjával írt a földre, de mikor szorgalmazva kérdezték, tehát tovább faggatták, felegyenesedve mondanék itt, aki közületek nem bűnös, az vessen rá először a követ, és újra lehajolván írt a földre, és itt jön egy következő vers, azok pedig ezt halván, és a lelkiismeret által vádoltatván egymás után kimentek a vénektől kezdve mind az utolsóik. Ebből a pár mondatból teljesen nyilvánvaló, hogy Jézus mit írt a porba? Mondom, hogy Jézus nem időt akart nyerni, meg nem ki akart térni, nem egy ilyen strucc politika, hogy most valaki már elnézést, hát ugye nem is, hogy ír a porba, de porba dugja a fejét, hogy kikerülje az A választ vagy a B választ, és akkor valami pótcselekvést eszel ki magának. Nehogy ilyesmikre gondoljunk, mert akkor nem csak, hogy félreértjük Jézus szavát, de Jézusnak az egész magatartását is félreértjük, és az egész lelkületét is félreértjük. Teljesen nyilvánvaló, hogy Jézus szavakat, kifejezéseket, mondatokat írt a porba, a földre, amelyek azokra vonatkoztak, akik hozták az asszonyt, és amikor ők közel mentek és látták, hogy Jézus mit ír a porba, akkor elolvashatták azt, hogy Jézus pontosan tudja, hogy ugyan nincs itt a férj, de a tanúk hitelesek. A tanúk hitelesek. Ők vitték bele az asszonyt a házasságtörésbe. Igen, amit sajnos a kommentátorok szemlesütve elkerülnek, mint megoldást, ezt kell, hogy kimondjuk, a férj nincs itt. De Jézus nem mondja azt, hogy az asszony nem házasságtörő. Miért nem mondja? Azért, mert a tanúknak igazuk van. Honnan van igazuk? Nem onnan, hogy leskelődtek. Ugye leskelődés is volt, van a történelemben, de itt komolyabb dologról volt szó. Arról a dologról volt szó, ami az emberi történelemnek egyik legnagyobb szégyenfoltja, és egyáltalán Izrael és a kereszténység történelmének egyik legnagyobb szégyenfoltja volt és maradt, az egyházi vezetők erkölcsi élete a nemiség területén. Erről könyveket írtak. Az egyházi vezetők, akik prédikáltak az embereknek a tiszta erkölcsről, és ők maguk pedig, hát elnézést, de modern szóval kell mondanom, nőket tartottak. Igazuk volt, hogy ez az asszony házasságtörő. Tudták, hogy van férje, mégis az ő nőjük, az ő asszonyuk volt. És Jézus ezt szépen egy-két szóval, kifejezéssel értésükre adta, hogy ő pontosan tudja, hogy azért, amiért meg akarják köveztetni ezt az asszonyt, azért önmagukra nem akarnak követ dobáltatni. Pedig, ha valaki elolvassa ezeket a mózesi törvényeket, ott nincs olyan kitétel, hogy csak az asszonyokat kell megkövezni. És akik elkövették a házasságtörést azzal a férjes asszonnyal, azok a kedves férfiak, azok csak menjenek tovább és kövessenek el másokkal is. Ilyen kitétel nincsen, sőt, a mózesi könyvekben az a kitétel van, hogy kövesztessék meg az asszony is és a férfi is. És Jézus, amit írt a porba, és amit ők aztán újra kérdezik Jézus, és amit Jézus felel, hogy aki közületek nem bűnös, az nem általánosságban értendő. Nem úgy értendő, hogy aki közületek nem bűnös, olyan nagy általánosság, ugye mindannyian bűnösök vagyunk, hanem ez úgy értendő, hogy aki közületek nem bűnös ebben a dologban, amiért idehoztátok. Ebben a konkrét dologban, amiért ti idehoztátok ezt az asszonyt, és méghozzá ő vele nem bűnös. Ő vele együtt nem bűnös. Az vesse rá először a követ. Tudjuk jól, és ezért mondtam önöknek, hogy Jézus elfogadta őket hiteles tanúnak, mert a mózesi törvények kimondták, hogy a tanúknak kellett a végrehajtás során először az elítéltre rávetni a követ. Ez egy nagyon bölcs intézkedés volt még akkor is, ha mi itt a 21. század elején ilyen ludbőrös háttal hallgatunk ilyen dolgokat, meg azt mondjuk, hogyha én elképzelném, hogy az én kezemben az a kő hogyan nézne ki, meg én hogyan dobnám a másik, én ilyennel nem is akarok foglalkozni. Micsoda barbár szokás volt ez az ókorban, hogy embereket megkövezni, embereket így kivégezni. Kedves hallgatók, én erre azt tudnám mondani, hogy az emberiség történelme során sok kivégzési módot kitalált. Én úgy látom, hogy a megkövezés volt a leghumánusabb. A mágiánál minden esetre humánusabb volt. Kerékbetörésnél is, még a villanyszéknél is. De nem is a fizikai dolgot értem ezen, ahol az erkölcsi dolgot teszem, tudni, hogy miért. Azért, mert Isten, amikor jogrendet állított fel a zsidó népnek, akkor a jogrendet a következőkre alapította. Jó törvényekre, a tanúság intézményére, tehát legyen két vagy három tanú, és a megvesztegethetetlen bírókra. Ügyész nem volt, ügyvéd nem volt, és egy börtönök nem voltak, aztán mondanom se kell, mert a legnagyobb őrültség, amit az emberiség csinálta a történelme során, az a sok börtönt, amit építettek, ahol soha nem azok kerültek igazán, akik odavalók, hanem azért mindig azok kerültek oda, akik nem odavalók, de hát már megvoltak a börtönök, ott már nagyon sok mindent el lehetett intézni, politikai áldozatok, koncepciós perek, stb. Na de amit az Isten mondott, mint jogrendet, hogy ahhoz, hogy a bűnöket meg lehessen fékezni, kellenek igaz törvények. Az igaz törvények gyerekkortól fogva mindenki előtt ott kell, hogy legyenek, és aki tanúskodik valaki ellen, az vegye tudomásul, hogyha hamis tanú, egész életében nem fog megszabadulni a lelkiismeret furdalástól, meg attól, hogy ő vetette rá először a követ. Ha meg igaz tanú, és ő belátta azt, hogy ez valóban milyen gonoszság, amit az illető elkövetett, és ő úgy veti rá a követ, hogy igen, ez valóban halált érdemlő dolog, és ezért senki őt hóhérnak nem mondta, és senki igazságtalanságot nem vetett a szemére. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon, nagyon igaz dolog volt többek között, hogy Jézus azt mondja, hogy az vesse rá először a követ, ez is arról tanúskodik, hogy Jézus ezt komolyan gondolta. Tehát Jézus világossá tette ebben a történetben, hogy ő nagyon jól ismeri, hogy ezek az emberek belevitték az asszonyt a házasságtörésbe, folyamatosan, talán már hosszú idő óta ezzel az asszonnyal űzték az ipart, és akkor most idehozzák az asszonyt, hogy őt meg lehet-e kövezni, netalántán önmagukra nem tennék fel ezt a kérdést. Micsoda ormótlan igazságtalanság, micsoda durvaság és gonoszság ez. Jézus pontosan tudta, hogy mit ír a porba, de csak azok számára írta érthetően, akik közel mentek és megnézték, mert azt is tegyük hozzá, hogy Jézus ekkor még ezeket a vallási vezetőket teljes egészében a nép előtt nem leplezte le. A leleplezés időpontja akkor jön el, amikor Máté evangélium a 23. fejezetében elolvashatjuk Jézus jaj mondásait a vallási vezetőkről. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, jaj nektek meszelt sírok, kívül fehérek vagytok, belül pedig minden ragadománnyal teli. Ti, akik megszűritek a szúnyogot, a tevét, lenyelitek, ti, akik elviselhetetlen terheket kötöztök össze és teszitek az emberek vállaira, ti meg a kis ujjatokkal nem érintitek ezeket. Szóval ez a pillanat még nem jött el, ugye a Máté 23 a jeruzsálemi bevonulás után következik be, néhány hónappal ezután különben, mert a történetünk ugye a sátoros ünnep tájékán ősszel játszódik, és körülbelül fél évvel ezután mondja el a vallási vezetőket kíméletlenül leleplező szavait Jézus, de ekkor még ezt nem mondja el, ekkor még nem azt mondja, hogy emberek, tudjátok, hogy ti kiket követtek? Tudjátok, hogy kik ezek a farizeusok és írástudók, akik olyan szépen beszélnek nektek, olyan kegyes, jámbor kifejezéseket mondanak, és megállnak az utcák szegletén, és meghajtják a fejüket, és imádkozást mímelnek. Tudjátok, hogy kik ezek? Ének idején ezek ezzel és ezzel foglalkoznak. Nem szégyenítette meg őket nyilvánosan Jézus, csak írt néhány gondolatot a földre, amiből ők érthették, hogy ő tudja, hogy miről van szó. Na hát itt azért kikerülhetetlen egy kérdés, hogy Jézus ezt hogy tudta? Jézus ezt hogyan tudta? Hát ha mielénk idehoznának valakit, és ugyanezt a kérdést tennék fel, ezek az emberek talán mi nem tudnánk, sőt azt mondanánk, hogy tele vagyok tanácstalansággal, azt se tudom, hogy mostan fiú vagyok vagy lány. Hát Jézus ezt hogy tudta? Hogy tudta ennek a dolognak a hátterét? Kedves hallgatók, nagyon egyszerű erre a kérdésre a válasz. Bár a kérdés nagy kérdés, és úgy gondolnánk, hogy erre nem is lehet választ adni, de van erre válasz. Amikor Jézus beszélgetett a samáriai asszonnyal, János evangélium a 4. fejezete jegyzi le ezt a történetet, ez az asszony kimondott egy mondatot a János 4. fejezet 25. versében, amit én a Biblia egyik legnagyobb mondatának tartok. Azt mondta az asszony, hogy Uram, mi tudjuk, ha a Messiás eljön, megjelent nékünk mindent. Az a Messiás, az a megváltó, akinek a származása valóban isteni, aki maga Isten, Isten az, aki mindent tud. Isten az, aki mindenen átlát. Isten az, aki látja az elrejtett dolgokat. Hogy Jézus nem közönséges ember volt, hanem személyiségében Isten fia volt. Noha megszületett Máriától az édesanyjától, és ember fiává is vált. Ez a bizonyos kettős természet, hogy Jézusban ott volt az isteni természet, és ott volt az emberi természet. És Jézusnak az értelme isteni volt, azt nem tette le, Jézus a hatalmát tette le, hogy hatalommal semmit nem fog ezen a földön elérni, csak hittel. De az értelme isteni volt. Őneki nem kellett megmondani, hogy mi van a háttérben. Őneki ennyiben biztos, hogy előnye volt hozzánk képest, hogy ő pontosan tudta, hogy mi van a háttérben. Hogy Jézus Isten fia volt, ez a kijelentés, mondom, egy pogány asszony, hiszen ez itt hangzott el Sikár városnak a határán, tehát egy samáriai asszony mondta ezt, hogy tudjuk, hogy ha a Messiás eljön, megjelent nékünk mindent. Így beszélt Ézsaiás könyve 11. fejezet első 9 verse is a Messiásról, hogy a Messiás az igazságban ítél, és a jogosság és a tisztaság lesz a minden cselekedetének a fokmérője. Tehát ez teljesen nyilvánvaló volt, hogy ha Jézus Krisztus valóban Isten, akkor neki nem kellett senkinek se felvilágosítást adni arról, hogy mi van a háttérben. Ő tudta, hogy mi van a háttérben, hogy mondja az egyik evangélista más helyütt, neki nem kellett megmondani, hogy mi van az emberben. Tudta, hogy mi van az emberben. Azért, kedves hallgatók, hadd tegyem hozzá, hogy bár a mi származásunk földi, mi nem vagyunk Isten fiai, mi emberek fiai vagyunk, de a Biblia szerint lehetünk Isten fiai, visszatalálhatunk az Istenhez. Azért egy hívő ember, egy keresztény ember is, ha azt a szintet nem éri is el, mint itt Jézus, de valahogy hasonlóvá válhat Jézushoz. Mire gondolok? Arra gondolok, hogyha egy hívő ember találkozik azzal a jellegzetességgel, hogy valakit nagyon támadnak, nagyon vádolnak, nagyon a középre állítanak, nagyon meg akarnak szégyeníteni, azok, akik ezt teszik, ezt egy hívő embernek is tudnia kell, azok közel hasonló dolgokban vétkesek. Sőt, azt mondhatnám, hogyha egy nem hívő ember, de egy kellő lélektani jártassággal rendelkező emberről van is szó, az is tudja, hogy általában, amit az emberek fékeveszetten támadnak és neki mennek dolgoknak, általában az ő életükben is hasonló problémák lappanganak és bújnak meg. Az az ember, aki az életében legyőzött bizonyos kísértéseket és nehézségeket, és aki tudja jól, hogy kísértés legyőzni csak Isten segítségével lehetséges, az megértő lesz a bűnösök iránt. Az nem vádol, nem kárhoztat, az nem fogja teli szájjal kiabálni, hogy a másik mit csinált. Az megértő lesz. Ha ezek az emberek nem lettek volna bűnösök, akkor nem így jártak volna el. Mivel az emberek bűnösök voltak, és éppen ezzel az asszonnyal voltak bűnösök, az arcátlanságuk nem ismert már határt. Ők úgy gondolták, hogy ők meg tudják játszani magukat. Sokszor azok az emberek, akik felháborodást mímelnek, megjátsszák magukat. Azt hiszik, hogy ezzel mindenkit be lehet csapni. Ugye a földi világban azóta, hogy itt az ember beengedett valakit a földi világba, azóta a hazugság a legnagyobb dolog, ami itt a földi világban mindent mozgat. A hazugság atya, hogy Jézus mondta Sátánról, János 8:44 szerint, a hazugság atya éri azt el, hogy az emberek azt hiszik, hogyha ők jól megjátsszák magukat, ha jó nagyokat hazudnak, és bemutatják azt, hogy ők mennyire erkölcsösek, mert felháborítja őket egy bűn, sőt, annyira felháborítja, hogy nem is ismer határokat a felháborodásuk, azt hiszik, hogy ezt mindenki beveszi. Ezért mondta Jézus Krisztus egyszer azt, óvakodjatok a farizeusok és az írástudók kovászától, ami a képmutatás. A vallási vezető képmutatása, az a kovász, hogy mímelik a felháborodást, hogy ők mennyire elítélnek valamit, és közben ugyanazt megteszik, ugyanazt cselekszik, ezt nem csak Boccaccio-tól tudjuk, és nem csak az irodalomból, sajnos hétköznapi valóság ez az egész dolog. Tehát Jézusnak megvolt az oka, még egyszer összefoglalom önöknek, Jézus tudta, hogy mi van a háttérben, megszégyeníteni, nyilvánosan leleplezni az egész vallási vezető réteget még nem akarta, ez csak a kereszthalál előtt közvetlenül tette meg, de értésükre akarta adni, hogy pontosan tudja, hogy miről van szó, a lelkiismeretüknek átadott egy kis csomagot, azt a néhány szót és kifejezést, és várta Jézus a hatást, és a hatás valóban nem is maradt el, mert amikor ezek az emberek odamentek, és ők tudták pontosan az a néhány szó, mit jelöl, és mit ír körül, és mire vonatkozik, akkor jobbnak látták, nem így van egyébként az eredetiben, hogy a lelkiismeret által vádoltatván, lényegileg jó a körülírás, de így van az eredetiben, hogy eloldalogtak. Jobbnak látták eloldalogni. Jobbnak látták otthagyni ezt az egész dolgot. Milyen érdekes, hogy milyen biztosan léptek fel. Mennyire határozott volt az ő kérésük és fellépésük. Most meg úgy iszkoltak el, az is érdekes kijelentést, hogy az ifjaktól a vénekig. Az ifjaktól a vénekig. Mindenki benn volt ebben a dologban. Kint a mózesi törvényekben azért voltak ilyen szabályok, ha ifjú követi el a házasságtörést, ha idősebb követi el, ha az anyjával követi el. Hát miért kell ilyen förmedvényeket leírni, hogy a felesége anyjával? Mert ezek a förmedvények akkor is megtörténtek, és ma is megtörténnek. Még az is benne van a mózesi törvények, hogyha állatokkal követi el. Szóval azt mondja, hogy ha hasonló neművel követi el. Ezek mind halál, halál, halál. Ha ebben megmarad az ember vegye tudomásul, hogy ezek nem hajlam kérdései, nem örökség kérdése, ezek olyan erkölcsi döntések, amelyeket Isten soha nem tud elfogadni. Ha azután nem köveztek meg minden házasságtörőt, és ma sem köveznek meg, mert hát ha megköveznének, akkor kihalna a népesség, ez még nem annyit jelent, hogy az Isten megváltoztatta volna a felfogását. Az Isten azt mondja, hogy ha itt nem köveznek is meg minden bűnöst, de ő örök életet nem tud olyan embereknek adni, akik önmagukat meggyilkolják, másokat pusztítanak, ő ilyen embereknek nem tud adni életet és örök életet. Kedves hallgatók, nagy kérdés ezután még az is, hogy arról is beszéljünk, akiről eddig nem beszéltem, legalábbis sokat nem beszéltem. Beszéltem itt a vallási vezetőkről, beszéltem Jézus magatartásáról, egy kicsit beszéljünk a házasságtörő asszonyról is. Mit élhetett át ez az asszony, amikor például meghallotta Jézusnak ezt a kijelentését? Mit tetszen gondolni, mit élhetett át? Mert az asszony látta, hogy Jézus nem olyan válfajból való, mint azok, akik idehozták. Látta, hogy más a lelkülete. De hallotta Jézus szájából, igen, így a két fülével hallott, hogy aki közületek nem bűnös, ezt is hallotta, de azt is hallotta, az vesse rá először a követ. Tehát az asszony pontosan hallotta, hogy amit ő tett, amiben ő benne van, ki tudja mióta, az megkövezésre méltó. Nincs mentegetés. Nincs olyasmi, hogy hát kérem szépen, hát tulajdonképpen, hát személyiségi joga mindenkinek, hogy mit csinál. Vagy hogy hát ugye vannak vágyai az embernek, kívánságai, ki itt nem tud parancsolni, ki amott nem tud parancsolni, nem gondolt ilyesmit, nem gondolhatott ilyesmit az asszony. Jézus szájából hallott, hogy az vesse rá először a követ. Én úgy gondolom, hogy aki ezt a jelenetet a legpontosabban leírta, és ezért ajánlom önöknek ezt a Vájt Jézus élete című könyvet, mindig és újra. Aki ezt a jelenetet ilyen pontosan leírta, ami nélkül én sem mondhattam volna el, mert én is teljesen félreértettem Jézus szavát mondjuk még egy 20 vagy 15 évvel ezelőtt, de az ember meg akarja érteni Jézus szavát, mert azt mondom, hogy ha én félreértem, hát ez végzetes lehet az életemre, én nem meg akarom érteni, én ennek a könyvnek sokat köszönhettem, és most is sokat köszönhetek, a befejező bekezdést hadd olvassam fel önöknek, hogy ez az asszony mit érezhetett, mit élhetett át eközben, miközben szégyen szemre, közszemlére kiállították, miközben folyt itt körülöttem mindaz, ami folyt, miközben ott voltak ezek az acsarkodó vallási vezetők, és miközben tapasztalta Jézusnak a magatartását. Nem Krisztus követője, aki lesüti a szemét, elfordul a téveigőtől, és hagyja akadálytalanul lezuhanni a lejtőn. Jézus ezért mondta ezt a mondatot. Jézus nem azt mondta, hogy hát megtörtént ez a baj, de hát ugye lehetne másképp is élni, nem gondolnád meg, hogy hogyan és miként, nem. Nem Krisztus követője, aki lesüti a szemét, elfordul a téveigőtől, s hagyja akadálytalanul lezuhanni a lejtőn. Ha az embereknek nem mutatjuk fel, hogy mi az élet törvénye, és emberek nem tudnak hozzájutni igazságokhoz, törvényekhez, és ezért emberek elvesznek, akkor az az ember, aki megtette volna, hogy megmondja a másiknak, hogy hát azért elgondolkozta, hogy mit akar csinálni az életben, meg jó ez az életforma, meg hogy ez gondolod, hogy ez nem bűn, akik ezt nem teszik meg a másik emberért, Isten nekik is tulajdonítani fogja azt a bűnt, amit megakadályozhattak volna. A mai világban nagyon, nagyon kellemetlenül cseng ez a szó, hogy bűn. Nem is nagyon hangzik fel sokat, és az emberek úgy gondolják, hogy tulajdonképpen bűn nincs is. Elmondtam már önöknek többször a történetet, pedig a történet már több mint 23 éves, amikor a Tudományos Akadémiára kerültem, és akkor abban az időben egy személyzeti előadó előtt kellett megjelenni, és ugye az kikérdezte az embert, hogy ugye az akadémiára kit vesznek fel, és kit nem. És már voltam olyan óvatlan egy óra beszélgetés után, hogy egy kicsit megeredt a nyelvem, és hát elkezdtem ennek a hölgynek mondani ezt, azt, amaz, hát kiszaladt a számon ez a szó is, hogy bűn. Előtt van a jelenet, mintha kígyó marta volna, meg azt mondta, hogy uram, ön az ország első számú tudományos intézményében ilyet ki ne ejtsen, hogy bűn. Hát ön nem tudja, hogy bűn nem létezik? Hát bűn nem létezik. Amit én még bűnnek tartottam, vagy az én nemzedékem, a gyerekeim nemzedéke már nem tartja, annak az unokáim nemzedéke meg vígan tesz, mint a legtermészetesebb dolgot. De nehogy ilyenekről beszélni, hogy bűn, ez egy vallási fogalom, ez kiment a divatból, meg az életből, ilyen nincsen. Mindenki úgy veszi a dolgokat, ahogy akarja venni. Azt hiszem, hogy 23 év óta sok minden változott, de itt talán előre haladás nem tapasztalható. A mai világban lényegileg nincs az a bűn, amit meg ne magyaráznának. És nincs az a felelősség, amit el ne odáznának. Mert tehát, hogyha bűn nincs, akkor felelősség sincs nyilván. És a mai világnak a katasztrofális állapota, hogyha csak ebből a szempontból nézem át, akkor is világosan leírható, mert hogyha nem nevezik néven a bűnt, most még egyszer mondom, kedves hallgatók, nem arról van szó, hogy embereket kell kárhoztatni, embereket kell vádolni. A bűnt néven nevezni nem annyit jelent, hogy én embereket kárhoztatok és vádolok. A bűnt néven nevezni annyit jelent, mint a bűnt néven nevezni. Ha én azt úgy nevezem néven, hogy sem a másik ember, sem a környezete, se senki nem azt érzi, hogy én utálom a másik embert. Én a bűnt utálom, a másik embert szeretem, hogy mondja itt az író. Akik elől járnak mások bevádolásában, buzgón a törvény elé vonják őket, azoknak életet gyakran bűnösebb a meghurcoltakénál. Az emberek gyűlölik a bűnöst, de szeretik a bűnt. Krisztus gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst. Na, itt van a lényeg. Az emberek gyűlölik a bűnöst, de szeretik a bűnt. Az emberek nagyon sokat szeretnek beszélni másokról, elmondani mások hibáit, meg a bűneit, és aztán szakasztott ugyanazokat a bűnöket ők maguk is elkövetik. Hát ez csak így lehet leírni röviden, koppanósan, hogy az emberek gyűlölik a bűnöst, de szeretik a bűnt. Krisztus gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst. Itt valóban 180 fokos fordulatra van szükség. Ha valaki továbbra is félre akarja érteni Jézus szavát, félreértheti, de az életet fogja félreérteni, az egész világot fogja félreérteni, az életről is lekésik, és az örök életről is lekésik. De aki meg akarja érteni Jézus magatartását, láthatja, hogy Jézus rámutat a bűnre. A bűnre azt mondja, hogy igen, ha valaki megmarad ebben a bűnben, ez megkövezésre méltó. Erre sem Mózes idejében nem lehetett mást mondani, sem a mostani időben. De ahogy viszonyult Jézus ehhez az esethez, ez az asszony érezte, hogy Jézus őt megmenteni akarja. Hogy Jézus valóban a törvényt igazán jelenti meg, ahogy mondta róla Jézsajás próféta. A törvény igazi megjelentése pedig az, hogy nem szabad elhallgatni a rosszat, De úgy nem szabad elhallgatni a rosszat, hogy az emberek észrevegyék magukat, és ők maguk is szembeforduljanak a rosszal, és gyűlöljék a bűnt, akkor is, hogyha bent van, a bőrükön belül van. Az emberek gyűlölik a bűnöst, de szeretik a bűnt. Krisztus gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst. Ez a lelkület jellemzi minden követőjét is. A keresztény szeretet késedelmes a bírálatban, gyorsan észreveszi a megbánást, kész megbocsátani, bátorítani, a vándort a szentség ösvényére állítani, és lépteit ott megerősíteni. Ezt teszi Jézus a beszélgetés végén. Azt mondja, hol vannak a vádolóid? Hol vannak? Én sem vádollak téged. Persze ez egy költői kijelentés volt, mert az asszony látta, hogy Jézus nem vádolta. De Jézus újra megerősíti, hogy nem csak külsőleg látod, hogy én nem vádlólag álltam hozzád, belsőleg is, hadd mondjam, mert nem vádollak téged, én a bűnt vádolom. Téged megmenteni szeretnélek. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Kedves hallgatók, ami rendkívüli a kereszténységben, csak az veszett el az idők folyamán és nagy tömegeknél. Mi a rendkívüli a kereszténységben? Ami semmilyen más vallásban nincsen meg, ez a szeretetnek és az igazságnak az egysége. Az emberek által követett és kitalált vallásokban hol nagyon szép szeretet megnyilvánulásokat látunk, kicsit igazság nélkül, hol igazság megnyilvánulásokat látunk szeretet nélkül. Ami rendkívüli a kereszténységben, hogy az Isten igazságos, rámutat a bűnre, az Isten szerető Isten és kegyelmes Isten menteni akar a bűnből. Mindenki, aki Krisztus követője, ezt a magatartást kell, hogy elsajátítsa. És az élet minden területén, az élet minden helyzetében, például, hogy maradjunk ennél a helyzetnél, Pál apostol hogy sajátította el egy olyan gyülekezettel kapcsolatban, ahol parázna nők voltak, keresztény közösségben házasságtörő nők és házasságtörő férfiak voltak. Ez volt a korintusi gyülekezet. A korintusi első levél 6. fejezetét, ha eltetszelnek olvasni, micsoda mondatok vannak abban. Azt mondja a 6. fejezet 13. versében Pál apostol, hát értsétek meg, a test nem paráznaságra rendeltetett. Nem azért van a testetek, hogy bárkinek odaadjátok. A test nem parázna, nem azért adta Isten, hogy hát még fiatal az ember, vagy még olyan korban él, hát akkor kivel, vagy mindenkivel, vagy ahogy jön, meg hát nekem ez kell és az kell. Szóval a test nem azért teremtette az Isten a testeteket. Később mit mond a 18. és 19. versekben? Szóval mindenki, aki vétkezik, a testén kívül követi el a bűnt. De aki parázna, hát a teste ellen, a testében követi el a bűnt. Miért teszitek? Egy olyan helyzetben, mondom, ahol egy keresztény közösségben voltak ilyen parázna nők. Pál apostol világosan rámutatott, krisztusi lelkülettel, ő is azt mondta, hogy igen, ez megkövezésre méltó. Hát nem azért teremtett Isten benneteket, hogy paráználkodjatok, hogy megcsaljátok a férjeteket, feleségeteket. Még akkor sem ez a helyzet, ha a félvilág, vagy a háromnegyedvilág, vagy az emberek 90%-a ezt teszi. Hát gondolkozzatok egy kicsit. Ha valaki azt mondja, hogy miféle túl szigorú meggondolás ez, ajánlom figyelmébe egy ateista szerzőnek, Erich Frommnak az Emberi Szív című könyvét. Sok érdekes dolog van abban a könyvben, ugye Erich Fromm a szeretet művészetének is a szerzője, meg több könyvnek, amit Magyarországon kiadtak. Ebben az Emberi Szív című könyvben ugye a vége felé, vagy 3-4 lapot arra szán, hogy leírja, hogy ki miért akar házasságot törni, és azt mondja, hogy ha azok az emberek, akik úgy elgondolnák, amikor még nem csináltak semmit, csak otthon ülnek mondjuk, és hogy beleképzelnék magukat, hogy most nekik van férjük vagy feleségük, de ők, mit tudom én, meg akarják mutatni, hogy ők még ugye kapuzárás előtt is képesek erre, így szépen így leírja ezt Erich Fromm tőről metszetten, hogy az amerikai viszonyok 20-30 évvel ezelőtt már ott jártak, ahol ma a magyar viszonyok, azt mondja, ha az ember ezt meggondolná, mit akarsz te megmutatni? Mit akarsz te megmutatni? Minek akarod ezt te megmutatni? Meg kinek akarod megmutatni? Meg majd akkor gondold meg, hogy majd hogyan fogsz szabadulni abból a az érzelmi hálóból, meg minden, és akkor mondja, és ahogy az ember azért föláll, elkezd kurizálni egy más valakinek, aki nem a felesége, vagy nem a férje, és akkor megy tovább, és Eri Fromm, aki nem vallásos, nem hívő, aki azt mondja magáról, hogy ő ateista, ugyanazt mondja el, amit mondjuk a példabeszélek könyvében az 5., 6., 8. fejezetben Bölcs Salamon, aki leírja, hogy az emberek hogy szoktak házasságot törni, és hogy mennyire értelmetlen ez, és ott van a nagy megoldás, hogy ettől hogy tudjuk megóvni magunkat, ott van a híres ige, adjad fiam a te szívedet nékem. Adjad fiam a te szívedet nékem. És akkor nem fogsz majd idegen asszonyra nézni, nem fogsz idegen férre nézni. Ha a szívünk ott van annál, aki teremtett bennünket, és aki bennünket nem azért teremtett, a testünket nem azért teremtette, hogy mi a testünkkel azt csináljunk, amit akarjunk, hát nem tudjátok, mondja a 19. versben Pál, nem tudjátok, hogy nem a magatoké vagytok? Hát ti értetek, az Isten meghalt. Hát áron vétettetek meg. Hát az Isten a halálával váltott vissza benneteket. Hát ti a Krisztuséi vagytok mindannyian, akár tudjátok, akár nem, akár akarjátok, akár nem. Most itt csak azért lélegezhettek, azért ehettek, ihattok, gondolkozhattok, mert az Isten meghalt érettetek. Hát ti a más tulajdonát rongálni szoktátok? Ha valamit kölcsönkértek valakitől, azt rongálva adjátok vissza? Hát az életeteket elrongálva akarjátok mutatni, hogy íme Istenem, itt van az életem, jól össze-vissza rongáltam. Hát egy teljes értelmetlenség. Az életben mindent meg lehet gondolni, és mindent előre meg lehet gondolni. Vagyis ebből a történetből valóban a Bibliának és a Krisztus tanításainak és a kereszténységnek a legnagyobb dolgait tudjuk megérteni, ha meg akarjuk érteni, és nem félreérteni akarjuk. A szeretet türelmes és vár. De a Biblia szerint a türelmes és várakozó szeretet soha nem fog várni az igazság kárára. És ezért van szükség arra, hogy mindig megtisztítsuk a kereszténységet a rárakódott sártól és mocsoktól, és ezért van szükség minden ember személyes életében is reformációra, újragondolásra, újra szembesülésre a törvénnyel, mert a bűnismerete a törvény által van, mondja Róma 3.20-ban Pál apostol, de ezért van szükség az egész kereszténység történelmében is mindig reformációra. Ha nincs reformáció, akkor megy a lejtőn lefelé a kereszténység. Ezért a mai előadás végén újra hallgassuk meg azt a nagy verset, amelyet megint csak nem egy vallásos költő írt. A magyar irodalomban sok költő kikérte magának azt, hogy hívő vagy vallásos. Hát ezek közé tartozott például I. és Gyula is, aki azt mondja, hogy ő megrögzött pogány, meg így és úgy és amúgy, de kérném szépen, aki gondolkozik, az már jó úton van. Aki már fölveti az erkölcsi problémákat és küzd és vívódik ezek megoldásáért, az már jó úton van. Én nem tudom, hogy I. és Gyula a lelkében most teista volt, vagy ateista volt, vagy ilyen vallás, vagy olyan vallású. Ez a műve, ami most fel fog hangozni, minden esetre arról tesz bizonyságot, hogy gondolkozó költő volt, és belátta ezt, hogy a reformáció az elkerülhetetlen. Mindig reformációra van szükség. Személyes életben, közösségi életben is. Ezért a versnek a végsora az, hogy bármennyire is nehéz egy reformáció, vagy világot megrengető, mint volt a 16. századi reformáció, az Isten sem gondolhatta, vagy tudta ezt másképp. Mert az Isten mindig meg kell, hogy engedjen ilyen dolgokat, amikor az ember szembesül azzal, hogy mi az igazság, és a látva azt, hogy az élete milyen messze van az igazságtól, megragadja ezt a lehetőséget, hogy elfogadom Istentől a segítséget, hogy ő tud igazzá tenni, ő tud megváltoztatni, ő tudja elérni azt, hogy az életem olyan legyen, ami nem egy önpusztító élet, ami ezen a világon is boldog élet, és az örök életre is jogosult élet. Ezért hallgassuk meg a vetítésünk előtt, és az előadás befejezéseképp Iésnek ezt a nagy versét.
I. és Gyula a reformáció genfi emlékműve előtt. 143-at léptem. Ez a hossza az emlékműnek. Hírnök, ki megölt milliók végső tisztelgését hozza, úgy mentem el a szoborsor előtt. Calvin, Knox, Farrell, Béza, s bikafővel a hadra kelt hit zord hadnagyai, a Vilmosok, és Coligny, és Cromwell, ők néztek rám, s a szabjás bocskai. Hátrálnom kellett közelükből. Mindet nem fogta össze, csak messzibb tekintett. Fölhúzódtam a kert felé, a fákig, s lelkemben is hűs tárgyilagosság. És most, mintha ők álltak volna kaszárnya számadáson az én szemem előtt, feszesen katonásan, kilépvén éppen akkor a hátterül kapott nagy sziklafalból, s abból a másik, épp oly teli tömbből, a mögéjük kövesedett időből. Addig jöhettek, maguk is meretkövek a napfényben, hol nem lehet szavuk már. Szavuk immár csak a tett, mely idővel ad magyarázatot. Holtak, vigyázban állók, szóljatok! Vagy előbb én beszélhetek? Kik ott álltatok, nem tehetve másképp, mert ez vagy az, de megalkuvás nincsen, mert a langyosat kiköpi az Isten, kik után tárgyként marad fönt a szándék. Mennyi az igazság még öklötökben, mely 400-ada oly nagy esküt markolt, mely kőbes öröklétbe görcsösötten tartja ma is a Bibliát, a kardot? Mit adott, melyre fölgerjedt szerelmes dühével törtetek, a cél, ahogy elértétek? Ti kérditek? S ha nem lesz örömötökre meghallanatok, elmondom, épp mert nékem is keserves. Áltatok, égve az Úr igazától, állt szemközt épp oly tűzzel teli tábor, aztán dönteni kezdett ezredegyszer az ész helyett, a fegyvers, a láng, hogy várja öröködve a lelket. Rángtak millió szám kínban a testek, csatamezőn, bitófán, vérpadon, karon, keréken, meg a fájdalomszerzés új mestergépein növesztett egymással szemben erdőnyi keresztet Jézus példája végig Európán. Égtek, hogy égjen itt a kép, a bálvány, ott a csalárd könyv, városok és falvak, hol újra emberhúst faltak a félva zsoldosok, eladdig, míg tűz a tűzzel, nem állt egymással szemben bűn a bűnnel, eladdig, míg nem jött a győzelem. Az idő okosan, türelmesen, és némi humorral. A kétféle had és hitvárai szemben állnak ma is, az én hazámban is. Az ordon fehér falu, s aranycifrázt a templom vén tornyai még ágyoként vitáznak minden beharangozáskor. Vasárnap papjaik bent még ősi mód dörögnek, de kijövet az utcán átköszönnek, s újon mutatják, hogy hány órakor, s kinél lesz ferblikőr vagy harcsators egy kis ital. Szép, magam is helyeslem. Ha pap vagyok, magam is így cselekszem, értsük meg egymást. De nem volt nagy ár mégis a 30 évi dökhalál. Dabinyi dühe, Coligny halála, Szent Bertalan bosszútlan éjszakája, fél Németország, a ketté törött Európa, s hogy itt volt a török 150 évig és a mi hazánk. Ez lett a győzelem. Ezt küldte ránk Isten azzal, hogy napként kimutatta, nem érte folyt a harc, hanem miatta. Ilyen volt, mit díjul szánt a jövő, mert volt-e vajon győztes, kit nem ő rendelt eleve győzni. Győztetek! Maga a sátán győzött veletek! Balekok voltatok mind, hátra arc! Nincs jogotok egy lépés sem előre, törlődjetek be kőbe és időbe, elveszett eleve a harc. Mondtam keményen, mint aki magára támad először is az igazával, majd megbuktatok. A haddal simára törölt kontinens, e fekete tábla közepére mi íratott föl eredmény? Egy betű. Egy már tréfának sem új buta betű, s az is csak magyarul. Miért több a keresztény, mint a keresztjén? Értelmet annyi millió halott véréből ennyit párolhattatok, midőn feledve kinek mi a dolga, karddal csaptatok ti is a csomóba, a föladatba, mely épp a kötés kibogozásával szép és merész. Ez az eredmény. És ha ez sem volna, gondolt bennem is, ahogy várható volt, a túlsó torony az innen valóra, és attól fogva mind a kettő bongott, s kelt ezredszer is, alig finomkodva, bennem a két ős ádás szóbirokra. A mindig úrhitű tolnai pásztor, s a csupadac sárréti prédikátor. Mert mi szorította kézbe a fegyvert? Nem a rossz ellen támadt, aki felkelt. S ha annyi sem lett volna harc, ha szótlan hal el a hit a római mocsokban, ha arra tart eszmes világ, amerre a tiarás templomgufár vezette, ha nincs ki a bűnnek ellenszegül, s ha úgy fordul hát reménytelenül, de csak annál szebb önfeláldozásként odavágja, hogy nem tehettem másképp, ma hol vagyunk? Akkor tán elmarad a kín, a vér. Akkor nincs áldozat, nincs inkvizíció. Ha bár hiába Gusztáv Adolf nem ül harci lovára, s jobbágy iga helyett nem vágynak inkább fegyvert ölteni a tulúzi tiszták, valdeusok, husziták, bocskai írást imád se tudó hajdui, hiszed, hogy lett volna béke, olyan bár, amilyet az imént lemosolyogtál? Hiszed, hogy volna olyan, amilyen magyarság, ha nincs Calvin? Nem hiszem. Vagy mást mondok. Szobádban volna villany, ha nem lép Giordano Bruno a tűzbe. Hol kezdődött, hogy atomerő is van, s holnap rakétán röpülsz ki az űrbe? Övék az érdem, kiket sem a gája nem riaszthatott vissza, sem a mágia, sem harcaik bukása, a léptenként fölmeredő hiába. Látták vagy nem a céljuk, azt jól látták, hogy nincs visszafelé út. A múlt, ahogy füstvetve összeomlott, úgy lökte őket, mint lőpor az olmot előre, és ők vállalták-e sorsot. Mondd hát velem, hogy dicsőségre álljuk. Álltam némán, hírhozó katonájuk, már azt forgatva, hogy én mit kapok, nem is őtőlük magyarázatot, a tettektől, melyek akár a gyermek, magukért csak felnőtt sorban felelnek. Végül ezt mondtam önvigasztalásképp. Volt bárki a szándék, maga az Isten se tudhatta másképp.
kedves hallgatóink, nézzük meg most a földrajzi helyeket, ahol ez a jelenet lejátszódott, és a feldolgozásokat is, tehát egy rövid képzőművészeti bemutató következik az előadás utolsó 10 percében. Nem látta jól a térképet. Jól látható Samáriában, Sikárváros, ahol elhangzott az a nevezetes mondás, hogyha a Messiás eljön, megjelent nékünk mindent. Jeruzsálem, ahol a jelenet lejátszódott Júdeában, és most ha a következő képünkre megyünk, akkor Jézus itt az Olajfák hegyén, a Getsemáné kertben szokta tölteni az éjszakákat tanítványaival. Ez ma is egy ligetes, kies része a városnak, Jeruzsálem keleti részén fekszik. És a következő képen láthatjuk, hogy ha beindulunk a városba, a városfalaknál most feltárások folynak, a 60-as évektől fogva régészeti feltárások megújultak Jeruzsálemben és Jeruzsálem körül, és különböző falmaradványokat, illetve a mélyben régi városmaradványokat tárnak fel. Ha bemegyünk a falakon belül, akkor a régi templomépület helyén most az Omár mecsetet látjuk előtérben a siratófallal, tehát ebből a jeruzsálemi templomból semmi nem maradt, csak a helye háttérben a Dávid tornyával. A házasságtörő asszony történetének több feldolgozása is létezik. Egyet itt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban is meg lehet tekinteni, idősebb Lukács Cranachnak a műve, amelyben eléggé felfegyverzett emberek játsszák itt a vallási vezetők szerepét, ki tudja miért a középkor végén, a 16. század elején így látták őket. Baloldali ember még a kalapját is teletömít kővel, kicsit humoros a beállítás, és a jobb kezében szorongatja a követő már szívesen rávetni a másikra. Jézusnak a magatartása nehezen értelmezhető, úgy tűnik, hogy maga a művész sem értette teljesen a jelenetet, hiszen ilyen darabontok közé tette ezt a szerencsétlen asszonyt, és Jézus középpontba helyezése és szelíd tekintete és a jobb kéz, ami az asszonyra mutat, hát ki tudja, hogy mit képzelnek az emberek emögé, amikor ezt mondjuk el kell mondani egy múzeumi látogatás során. A következő képünkön látjuk, hogy vannak olyan művészek, főleg a barokk korban, akik az utcai vásár és forgatag hátterében mutatják ezt a történetet, teljesen anakronisztikus, hiszen ilyen Jeruzsálemben nem volt, sőt, hát a vásártér is messze volt a templomtól. Talán így akarták aktualizálni a kérdést, hogy az élet forgatagában, az élet adás vevésében, piaci vásári forgatagában zajlanak ezek a dolgok, mint ott a háttérben láthatjuk, hogy a farizeusok nehezen értelmezhetők itt is farizeusnak, mert amolyan előkelő főrangú emberek, akik az asszonynak a kezét is lefogják, Jézus meg a földre nem tud írni, mert hiszen kövezetet látunk teljesen nyilvánvalóan. Tehát nagyon sok művész annyira aktualizálta, vagy annyira nem járt utána a dolognak, hogy célt tévesztve látjuk ezeket a bemutatásokat. Rembrandt is egy kicsit az olaszos hatásnak hódol ezekkel az óriási nagy építményekkel, ugye háttérben a templomnak a gigászi vonalai. A jeruzsálemi templom egyébként azért volt híres, mert emberléptékű volt, tehát éppen, hogy nem volt ilyen nagy templom, de Rembrandt festői korszakának az elején volt egy ilyen olaszos hatásra való időszak. Kicsit jobbra látjuk Jézust, hogy odahozzák az asszonyt, itt mondjuk a farizeusok és írástudók elég jól jelenetezettek. Rembrandt Hollandiában, Amsterdamban működött sokáig, és ott nagyon sok zsidó élt, és ő a zsidó emberek alapján festette a portrékat is, meg a beállításokat is az ő ruházatuk alapján gondolta el. Az asszony, aki teljesen megtörten, szinte térdel, vagy legalábbis leroskad, és körbe-körbe szemtelen emberek karéja veszi körül, talán Jézus mögött a tanítványok láthatók, akik viszont megdöbbenve állnak, és a nép is feláll, aki bizonyára előzetesen Jézus tanításait hallgatta. Sajnos nekem is azt kell, hogy mondanom, hogy Nagyon sok képet gyűjtöttem az idők folyamán erről a történetről. A leghíresebb kép például Peter Bruegelnek a nagyon híres olajfestménye, de a képeim elvesztek. Ezúton is nagy jutalmat ajánlok fel a nyomravezetőnek, hogyha valaki az elmúlt 18 évem során valami városban, vagy kölcsön adtam, vagy nem tudom én mi, de a mai előadásra egy egész álló nap reggel 8-tól fogva mind a 2000 diaképemet átvizsgálva se tudtam ennél a háromnál többet előhozni, úgyhogy viszont a nyomasztó témát egy kicsit fölemelő témával szeretném, mert hát diaképem azért van, és ide kapcsolódók is vannak, hogy az előadást is azzal fejeztem be, hogy a test nem paráznaságra rendeltetett. A velencei Szent Márk Székesegyházban van egy mozaik, ahogy Ádámra az Úr álmot bocsát. Itt az Úr maga Jézus Krisztus, hiszen a Biblia Jézus Krisztus mutatja be teremtőnek, nála nélkül semmi sem lett, ami lett, ezért van is a feje fölött ugye a glória és a glóriába foglalt kereszt, sőt a bal kezében is a kereszt, tehát a teremtő és a megváltó Isten a Biblia szerint egy és ugyanaz. Ez is egy nagy félreértés, hogy ezt az emberek nem ismerik. És Jézus Krisztus mondja ki azt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, álmot bocsát Ádámra, és az oldal bordájából megteremti Évát. A középkorban nem csak mozaikokon, festményeken, domborműveken is ábrázolják ezt a jelenetet, ahogy Éva szinte kiemelkedik Ádámnak az oldalából. Egy francia ábrázolást láthatunk, most pedig Ghiberti ötvös mesternek a művét Firenze Porta del Paradisójáról, a 15. század elejéről, 14. század végéről, szinte ugye a jobb képmező, jobb sarkában fekvő Ádámból szinte, hogy kiemelkedik, angyalok segítik életre Évát, és az Úr szava szól, hogy annak okáért elhagyja a férfi az apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. A Bibliának ezt a történetét, tehát a férfi és a nő egymás mellé rendeltségét a palermói katedrálison is láthatjuk, például Éva teremtésében, hogy szinte fölemelkedik Éva, vagy a híres Michelangelo római Capella Sixtinájából, a mennyezet freskóból, tehát menjünk közelebb ehhez a beállításhoz, és egy kicsit jobban megvilágítva, még a régi színekkel, ugye tudjuk, hogy japánok vették kezelésbe ezeket a freskókat, a színek egy kicsit megváltoztak azóta. Mondjuk az Úr itt már nem Krisztus, hanem ez az ősz öreg Isten, akit a reneszánsz mitológiái hoznak be a kereszténységbe, de ne is arra figyeljünk most, hanem a baloldali jelenetre, Évának a megszületésére, és arra, hogy a Biblia szerint a férfi és a nő egymás mellé rendelt, nem egyik a másik alá vagy fölé, hanem egymás mellé rendelt lény. Ádám most fog majd felébredni, és most mondja ki, hogy ő testemből való test, csontomból való csont, én vagyok az is, ő az issá héberül, magyarul ezt így lehetne lefordítani, hogy ember és asszony ember, őt asszony embernek neveztessék. Nagyon szép az egyébként diabolikus festőnek, Hieronymus Boschnak a paradicsom kertje jelenetéből. Ő még Krisztust ábrázolja teremtőnek, baloldalt Ádám, jobboldalt Éva, és hogyha ez is közel megyünk ehhez a képhez, mondom, olyan gyengédben mutatják be a festők, ahogy az asszony megteremti a csuklójára, helyezi a kezét, és áldást mond az életére, hogy ragaszkodjon ahhoz, akit választ. Az örök Éva Rodin 19. század végi szobor bemutatásában, aki védekezni kényszerül, ugye nagyon sok a középkortól induló festő és szobrász az asszonyokat által ilyen védekező testtartásban jelenítette meg, mint Éva képek. Egyik legutolsó Éva szobor ez 1880-as évekből, mert felbomlott a nemek közötti egészséges viszony, mert a bűn szétdúlta a nemek egészséges kapcsolatát, a házasságot, a szerelmet is, és a férfi a maga erejével, a nő pedig a maga más képességeivel, így mondja a Biblia, az etekedésével próbál győzelmet aratni a másikon. Jacopo Bassano, a 17. század elejének olasz festője azonban még azt a pillanatot akarja megörökíteni, amikor boldog egyetértésben gondolkodik el a férfi és nő azon, hogy milyen életet is fognak folytatni. Minden igazi párkapcsolatnak és házasságnak az alapja, a megbeszéléseknek a megléte, és Bassano ezt akarja kifejezni, a természet, az növény és állatvilág egyszerű rekvizitumai jelzik azt, hogy az ember ekkor még a természetben, természethez közel él. A következő képünkön láthatjuk azt, hogy Isten az, aki elmondta, hogy mire való az élet, és mire való a nemiség, és mire való egyáltalán a szerelem és házasság, és hát külön könyv is szól erről a Bibliában, az Énekek éneke, Lukasz Cranach 1520-as metszete, ahogy az Úr Ádámot és Évát tanítja, és attól akarja megkímélni, hogy a rosszat kipróbálják, ezért mutat a jó és gonosz tudása fájára, hogy tapasztalatból ne szerezzenek ismeretet a rosszról. Sajnos szereznek tapasztalatot a férfi és nő is, beengedi a rosszat a világ, vagy egy katakomba ábrázolása a 3. századból, Rómából mutatja. Elindul a történelemben az önzés történelme és a nemek egymással való vetekedés, egymás fölébe kerülés. Mind a kettő vétkes ebben, mondja egy skandináv fa festmény, mind a ketten ott tartják, itt ugye a legrégibb ábrázolásokon nem alma van még, hanem füge a kezükben, fügefa a háttérben és a csillagos ég, a firmamentum, abból fognak kiszakadni a nagy világ egyetemből, de a Bibliában szerencsére vannak szép szerelmek, szép házasságok, még szép udvarlás is, és ezt a festők ábrázolják is, például Raffaello a 16. század elején, hogy Jákob udvarol a két lány közül a baloldalinak, Rákelnek, mert Leának a magatartása nem annyira rokonszenves a számára, bár nagyon jó érzékkel ábrázolja Raffaello, hogy Lea volt talán a szebb lány, az érettebb, az idősebb lány, de a gyengébb tekintetű, ahogy mondja a Biblia szövege, azért nézett Castiglione ábrázolásán is Jákob Rákelra, és nem Leára, és ezt Michelangelo is nagyon jól meg tudta ragadni, amikor Leát baloldalt, Rákelt jobboldalt ábrázolja ezen a két szobor pároson. Nézzük meg, hogy Lea azért nem volt kedves Jákobnak, mert nem volt határozott a tekintete, vagyis nem tudta Jákob, hogy mire megy nála. Tehát nem látta egészen pontosan, hogy ez a lány mit is akar, vagy mivel is azonos. Ezért választotta a másik képen, illetve a másik Michelangelo szobron látható Leát, aki nem, Lea helyett Rákelt, aki hát Isten félőbb volt a nővérénél, de akinek határozott volt a magatartása, és ezért ő érte szolgált 7 évig, hogy a felesége lehessen. De a Bibliában nem csak az igazi udvarlásra, szerelemre, házasságra, még az időskori szerelemre is, és házasságra is szép példa, egy egész bibliai könyv van, ez a Ruth könyve, egy francia festőnek, a 17. század híres Nicolas Poussin-jének a képét láthatjuk előtérben baloldalt Boázzal és a szegény Ruth-tal, a gazdag férfi és a szegény lány, mind a kettő özvegy, a férfi és az asszony is, és egymásra találnak a vagyoni különbség ellenére és az idősödőkor ellenére. Ruth könyve az egyik legszebb történet arról, hogy igenis van a nemek között kiegyensúlyozott, egészséges kapcsolat, nem a házasságtörés története a földi világ története. Noha nagyon sok házasságban az egyik házasfél a nyomorúságok hatására szembefordul a másikkal, mint például a Jób könyve, Lukasz Cranach féle illusztrációja is mutatja, hogy amikor Jób elveszíti az állatállományát, a vagyonát, ezt látjuk a kép hátterében, amikor a barátai is szembefordulnak vele és mutogatnak rá, ezt látjuk jobb oldalt, akkor ott látjuk, hogy a feleség is rá rival, hogy átkozd meg az Istent és halljunk meg, mert nincs értelme élni, ha még betegen is kell. Most ezután szegényen és betegen élni nincs értelme. Az asszony, aki nem tart a férjével, aki nem hűséges a férjehez, hát ez is egyfajta házasságtörés, csak úgy, mint az, amit a szomorú történetünk példáz, a Bírák könyvében Sámson története, amelyet a barokk kortól se szeri, se száma az alkotóknak, akik feldolgozzák. Például az előbbi kép után Rembrandt két olajfestménye a szép Delilának, a feleségnek köszönheti Sámson, hogy megvakítják a filiszteusok. Egyébként háttérben ott van Delila, aki kiveszi a férjéből az élete titkát, levágja a haját, a nazireusi fogadalmát, és a filiszteusok végeznek vele. Rembrandt ezt kétszer is megfestette, ez a másik változata. Előtérben itt most Delila, háttérben pedig a sátorba bejövő filiszteusok. Aztán Rembrandt még egy harmadik festményével Sámson első házasságának is áldozott. Ugye az apósát fenyegeti meg Sámson, aki nem adja hozzá a feleségét, csak a lakodalmat ülik meg, de elveszi tőle a feleséget, mert látja, hogy Sámson nem igazi férj. De térjek vissza megint az igazi házasságukra. Jézus szülei igazi házasságban éltek, és Rembrandtnak ez a rajza nagyon szépen fejezi ki két ember együvé tartozását, az istálóban, a szalmára dőlve, életük fáradalmát közösen hordozva. A kisgyermek már ott van az asszonynak az ölében, Jézus, és az angyal is megjelenik, hogy intse őket, hogy menjenek el Egyiptomba. Ezt viszont már a Budapesti Szépművészeti Múzeumban is megnézhetjük, bár mostanság vitatják, hogy Rembrandt lenne a szerző, nekem nincs kétségem efelől, mert ilyen mélyről jövő és ilyen megfáradt emberek, akik viszont szépek ugyanakkor, mert a közösen vállalt teher, a közös teherviselés teszi a házasságot szép és fölemelővé. Talán, hogyha közel megyünk, hogy a mennyei lény, ahogy szól Józsefnek, hogy keljen föl, és menekítse a családját, mert Heródes az életükre tör, a mennyei világ, ahogy a földi világgal állandóan kapcsolatot tart, és ahogy a menny angyalai vigyázzák ezeknek a házasfeleknek a sorsát. Igen, nem szükséges csak erre gondolnunk, amiről a mai témánk szólt, ezért a vetítésre kicsit kört írtam le a bibliai házasság tanítás körül, és befejezésül néhány kép még, három nagyon figyelemre méltó kép. Az egyik egy ókeresztény dombormű, egy szarkofág, amelyet Olaszországból ástak elő, hogy keresztények a korai századokban, amikor meghaltak, és amikor, hát nem díszes síremléket, mert ez nem volt annyira díszes síremlék, de amikor egyáltalán síremléket állítottak maguknak, valami ilyesmit állítottak, amikor ki akarták fejezni azt, hogy két ember mennyire együvé tartozott az életben. Ugye egymásra néz a két személy, a férj, a feleség. A feleség a jobb kezével a férj vállán pihenteti a jobb kezét, a másik két kéz egymásba fonódik, és beszélgetnek. Tehát lehet látni, hogy kapcsolat, lelki kapcsolat van. Ugye a házasságban fontos a testi kapcsolat, mondja Mózes első könyve második fejezete, lesznek ketten egy testé, de a testi kapcsolat csak a lelki kapcsolat növekedésével fejlődik egészséges irányba, a megbeszéléssel, és megint csak a közösen vállalt terhekkel, tehát a közös felelősség, a közös munka, a család közös fenntartása. Ugyanez bontakozik ki Michelangelónak egy vázlatán is, aki rendkívül finoman háttérbe szorítja a nemi jegyeket, tehát itt egy férj a feleségét tartja a combján, de ugye a reneszánsz világában és idejében élünk, de nem az ember testisége a legfontosabb, megint mi a legfontosabb? A két arc egymás mellé kerül, előre néznek, gondolkozva törnek előre, hogy patetikus legyek a jövőbe, a közös megbeszélés és az egymásba fonódó közös, ugye a tagok egymásba fonódása a közös lelki egységet fejezi ki, de ha már művészeknél vagyunk, azért egy magyar művészt is hadd nézzünk meg, Vedres Márknak az Ádám és Évája, különben az eddigi kép, az előző kép is Ádám Éva címre hallgat, nagyon kifejező, egyszerű, szinte gyermeki vagy játékosan egyszerű és felemelő ez a kép, és nézzék meg itt is a két fej, megint a beszélgetés, a megbeszélés, a megvitatás. Az asszony ugye a bal kezével, bal kezét maga elé emeli, mondom, a középkortól fogva a művészet, általában az ilyen Ádám-Éva jeleneteket, és az örök női és férfi jeleneteket így ábrázolja, hiszen védtelen, tehát az egyik nem jobban kiszolgáltatott, mint a mai estünk témája is mutatja, a férj sehol nincs, vagy házasságtörő férjeket nem vittek oda a farizeusok, ugye Jézus elé, házasságtörő nőt vittek oda. De a megbeszélés, megint a két kéz egymásba fonódás, hogy megfogják egymás kezét, Tehát ahogy Péter apostol mondja, hogy értelmes módon éljetek együtt, értelmes módon éljetek együtt. Az asszonyi nemnek, mint gyengébb edénynek tisztességet tegyetek, mondja a férfiaknak. A megbeszélés, a közösen vállalt sors az, amiben a Biblia csak-csak aláhúzni tudja azt a kijelentést, amit Pál apostol mond. Hát nem tudjátok, hogy a test nem paráznoságra rendeltetett, mert nem a magatoké vagytok, hanem áron váltattatok meg Krisztus vére által. Hát ez a mai témánk vége, és 10 perc után, ha van valakinek a kérdése, a beszélgetésünket megtartjuk, akik nem tudnak ezen itt maradni, viszont látásra 2 hét múlva.